Szeretettel köszöntjük a testvéreket az idei, vagy az akadémiai új évnek az első előadásán. A mai téma, ahogy kivetítve is látjuk, az 1000 éves birodalom mikor érkezik el. Földvári Tibor testvérünk fogja az előadást tartani. Az előadás előtt énekeljük el a 398-as dicséretet. Úr lesz a Jézus mindenütt. Megkérjük Virágot, hogy kísérje. 398. Most megkérem Tibort, hogy...
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és olyan jó ismerős arcokat látni, és hálás vagyok Istennek, hogy együtt lehetünk. Azok pedig, akik esetleg először vannak köztünk, vagy még nem voltak a gyülekezetben, a itt levő gyülekezeti tagok nevében is nagy szeretettel köszöntöm, köszöntjük együtt, és reméljük, hogy Jézus Krisztust ismerhetjük meg jobban a mai előadás során is. Világegyetemi előadás ez a címe. A mai témát lehetne így is mondani humorosan, hogy túlvilágegyetemi előadás, de nem csupán száraz dogmatika hangzik el, hanem hisszük, hogy Jézusról lesz szó ma is, és mi rólunk. Röviden imádkozzunk. Magasztalunk azért, mennyei atyánk, hogy Jézusról vallhatunk az ének során is. Köszönjük, hogy ő Úr, és köszönjük, hogy Úr lesz, hiszen kiteljesedik mindaz, amit ő maga is megígért eljövetelével. Arra szeretnénk kérni, hogy a mai előadás, bibliatanulmányzás témája, hadd ismertesse meg velünk jobban, ki vagy te, atyánk, ki a mi megváltónk, és hogyan lehet te veled már most is boldog életet élni, halálunk után is, és eljöveteled után is az Úr Jézusnak. Amen. Az előadás címe az 1000 éves birodalom, mikor érkezik el. Ennek az apropóját az adta, hogy Pécelen egy hitmélyítő hétvégét töltöttünk férfiakkal, és ott felmerültek kérdések, és akkor megbeszéltük, hogy jó lenne tisztázni a Szentírás tanításának azt a részét, amely erről a bizonyos témáról, az 1000 éves birodalomról szól. Akik esetleg ismerik már ezt a témát, olvastak róla, azok számára is hadd legyen ismétlés, akik pedig soha nem hallottak róla, azok számára rögtön az előadás kezdetén hadd mondjam el, hogy ez a Szentírás legutolsó könyvében, annak is a 20. részében, a Jelenések könyve 20. részében az első 6 versben szereplő titokzatos 1000 éves időszakra utaló bibliai tanítás. A 6 versen belül, ha esetleg látják a testvérek, a 4. és a 5. és 6. verseket felolvasom. És látték királyi székeket, és leüljének azokra, és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele 1000 esztendeig. Az előadás során majd tisztázok ennek a bibliai szakasznak az értelmét. Azt is el kell mondanom, hogy sokféle értelme létezik, ezeket röviden ismertetem majd az elején, és utána a legvégén, és ez lesz a hosszabb része az előadásnak, szeretném ismertetni a református teológiai értelmezés alapjait is. Úgyhogy hozzá is kezdek akkor magához a témához. Ez a bibliai szakasz is a Szentírás azon részeihez tartozik, amelyek az Úr Jézus eljöveteléről szólnak. Nem csak a Jelenések könyve, hanem tulajdonképpen az egész Biblia, az Ószövetség és az Új Szövetség egyaránt. Jézus eljövetele az eszkatológiának, az utolsó időkről szóló bibliai tanításoknak a központi témája, és Jézus eljövetele soha nem volt kérdés a Bibliát elfogadó keresztények számára. Ott vannak eltérő nézetek, amikor a hogyanjára kérdezünk rá. És éppen a Jelenések könyve 20. része 1-től 6. versét eredő bibliai szakasz értelmezésében is vannak eltérések. Ezért tisztázni kell az 1000 éves birodalom kifejezés jelentését a bibliai példa alapján, és az értelmezésének a hátterét is mindenképp tisztáznunk kell. Nagyon fontos tehát, hogy a hogyanban lehetnek eltérő vélemények, de a keresztények egységét az adja, hogy Jézus Krisztust várjuk vissza. Én magam is gyerekkoromtól fogva megismertem azt a bibliai magyarázatot, amit megismerhettem, aztán nagyon meglepődve hallottam, 24 éves koromban már teológus voltam, hogy van másfajta nézet is, és én akkor azt tettem, amit a Bibliában, a Cselekedetek könyvében olvasunk a bírjaibeli gyülekezetről, mindennek utána jártam, igyekeztem utána járni, megérteni a bibliai tanítást. Ennek az előadásnak is a témája ezért születhetett meg. Az 1000 éves birodalom arra a kifejezésre utal, amit itt hallottunk, hogy 1000 esztendeig. Még nem betelik az 1000 esztende, az 5. versben láthatjuk. Latinul a mille és az annus, az 1000, illetve az év kifejezésből, vagy esztendő kifejezésből született meg ez a szó, hogy millenneum, és akkor az 1000 éves birodalom, vagy millenneum, az időszak, amit ez a bibliai szakasz takar. Ebből a szóból, hogy millenneum, születtek meg azok a úgynevezett millenarista nézetek, amelyek a szakasz értelmezése szempontjából eltérő látásmódot képviselnek, és ezeket kell most ismertetnem röviden. Nagyon fontos, hogy itt négy kifejezést szerepel, premillenarista, diszpenzációnista, posztmillenarista, amillenarista. Ezek a kifejezések a bibliai szakasz értelmezésének és az értelmezésből fakadó történelem szemléletnek a különböző eltérő tanításait adják. Vannak, akik az 1000 éves birodalom kifejezés alatt földi, e földi történelemben, a földi történelmünk végén megvalósuló, némelyek szerint valóban szó szerint ezer esztendeig, mások szerint jelképesen, de hosszú ideig Krisztusi királyságot értenek. Tehát földi királyság jövőben, szó szerint értve a felolvasott bibliai szakasznak az uralkodását. Az ókortól fogva premillenaristának lehet nevezni azokat, akik ehhez a nézethez tartoznak, teológusok vagy hívők. A pre szó azt jelenti, hogy valami előtt, és ez a kifejezés a bibliai szakasz szövegkörnyezetéből következően arra utal, hogy Jézus eljövetele megelőzi ezt a bizonyos ezer éves birodalmat vagy millenniumot. A Jelenések könyve 19. része végén néhány versben Jézus eljöveteléről olvasunk, és utána időrendi sorrendben követi a 20. részben leírt történés, és ez a millennium időszaka. És földi módon valósul meg, most ezen van a hangsúly. Annyit hadd tegyek hozzá a diszpenzációista nézet megértése szempontjából, hogy ez a premillenista nézet azt hirdeti, hogy a gyülekezet, az egyház népe átmegy a nagy nyomorúságon. A diszpenzációista kifejezés abban megegyezik az előbbivel, hogy szintén földi módon, szó szerint értelemben és a jövőben megvalósuló millenniumot vár. Az a különbség, hogy a 19. században egy bizonyos Dabney nevű hívő ember, tanító és a testvérgyülekezetek által képviselt bibliai tanítás, amit mi a Scofield Bibliából ismerhetünk meg, magyarul is olvasható, azt a teológiai látást kezdte képviselni, hogy Isten üftervében meg kell különböztetni Izraelt, aki mint Isten népe, és az egyházat, az újszövetségi gyülekezetet, és azt hangsúlyozták, hogy a teljes írásra vonatkozóan következetes szószerintiség elvét kell képviselni. Ennek a mostani témánk szempontjából az a következménye, hogy ez alatt, az ezer éves birodalom alatt megvalósulnak azok az ígéretek, amelyeket Isten Izraelnek, az ószövetségi népnek ígért, de amelyet nem tölthetett be Jézus első jövetelekor, nem tölthetett be a mostani korunkban az egyház korában, hanem majd földi módon, földi királyság módon betölt Isten ez alatt a millenniumi időszak alatt. Nagyon fontos tehát, hogy itt is szó szerinti értelem, földi, jövőbe bekövetkező, ami eltérés, hogy ennek a nézetnek a hitvallása szerint Isten újszövetségi népe, a gyülekezet nem megy át a nagy nyomorúságon. Ez következik az egész rendszerükből. Annyit hagy különböztessek még meg itt, és hangsúlybeli különbség, ez fontos, hogy a millennium ideje e nézet szerint úgy jön el, hogy először bekövetkezik az elragadtatás, amikor Isten elviszi a gyülekezetét, ezután következik 7 éves időszak, a nagy nyomorúság 7 esztendős időszaka, és ennek a részeként megtér Izrael, eljön Jézus, elismeri Izrael a megváltóját, és Jézus eljövetelével megvalósul a millennium. Látunk még 2 másik nézetet, illetve kifejezést. A posztmillenarista az ókortól kezdődően azokat, akik az előbb említett, szó szerint értelemben értett millenarista nézetet kritizálták, így hívták teológiában, és ha olvasunk teológiai történeti könyveket, akkor ezzel találkozunk, hogy posztmillenaristák. A poszt szó az utánt jelent, és arra utal, hogy Jézus eljövetele a millennium után van. Ami fontos, hogy az ókortól kezdődően voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy a felolvasott bibliai szakasz nem szó szerint értendő ezer éves királyságra utal, hanem valamilyen jelképes értelmű uralomra, királyságra. A 19. században, itt is 19. század, de már a 18. század közepétől kezdődően a nagy ébredések, aztán a missziók sikerei nyomán jó néhány protestáns teológus egy optimista szemléletet kezdett képviselni a teológiai munkálkodásában, ami azt hirdette meg, hogy Jézus eljövetele előtt nagy világébredés lesz, az evangélium ereje megmutatkozik a világ különböző részeiben, gazdaságban, politikában, társadalmi viszonyokban. A lényeg tehát, hogy Jézus eljövetele előtt egy hatalmas világbéke lesz a Földön. Tehát ez egy nagyon optimista szemlélet. És a mostani teológiai könyvekben, illetve teológia történeti könyvekben a posztmillenista kifejezést már erre értik a szakkönyvek. Tehát szimbolikus értelem és egy nagy világbéke, hatalmas hívő tömeg várja Jézust vissza. De fontos, hogy Jézus a millennium után jön e nézet szerint. És hadd ismertessem azt a nézetet, amit én is személy szerint jelenleg vallok is, amit a reformátorok is vallanak, és amit így hagyd fogalmazzak meg, hogy a reformátori nézet. Ez az ókortól kezdődően képviseli azt a nézetet, hogy szimbolikus, jelképes értelemben az ezer éves királyság gondolata a Jelenések könyve 20. részében. Mindenképpen uralomról van szó, csak értsük meg, hogy mit jelent. Tehát nem földi királyság. És az a millenarista kifejezés a görög alfa szónak az a fosztó képzéből, ami azt jelenti, ami tagadásra utal, tehát millenniumot tagadó, csak ez nem egy jó kifejezés, mert azt akarja jelezni, hogy a földi királyságként értelmezett millenniumot tagadó. Tehát a reformátorok sem tagadták a millennium létét, azt hangsúlyozták, hogyan kell érteni a Jelenések könyve mostani szakaszát. Ami fontos, hogy az előbb említett posztmillennisták optimista szemléletét sem fogadják el ezek a teológusok, hanem azt hangsúlyozzák, hogy Jézus jövetele előtt nem nagy világbéke és hatalmas hívő tömegek lesznek, hanem Jézus maga is ezt mondta, nyomorúság, Jézus jövetele előtt a gonoszság sokasodik meg. Csak ami hangsúlyos, nem a gonoszság uralkodik, hanem Jézus uralkodik már az ő eljövetele előtt is. Tehát az első kettő szó szerinti földi királyságot vár jövőben, a másik kettőnél a posztmillenaristáknak egy optimista szemlélete van, emiatt kritizálható is a Biblia alapján, de abban egyek, hogy szimbolikus, jelképes értelemben az ezer éves királyság. Az a kérdés, hogy vajon akik szó szerinti értelemben értelmezik ennek a bibliai szakasznak a jelentését, azok milyen problémákkal szembesülnek? És ezt szeretném ismertetni röviden. Hadd mondjam el, hogy én gyerekkorom óta a diszpenzációnista nézethez tartozó teológiai tanítást ismertem meg, és örömmel vallottam, és vártam. Mert olyan szép volt azt hallani, hogy földi uralom, földi királyság. Azt később vettem észre, hogy de ez a földi uralom, ez elsősorban Izrael népe számára lesz öröm, mert a diszpenzációista nézet szerint, ahogy hallottuk, a gyülekezet, az egyház az nem lesz itt a földön, hanem az a mennyei boldogságban van Krisztusával. Csak mivel nincs idő belemenni mindegyik nézetnek a részletes elemzésébe, ezért csak ennyit hagy említsek meg. Tehát amikor kezdtem tanulmányozni, hogy mit is hittem gyerekkoromtól fogva, egyre jobban megértettem azt, amit értettem, hittem, olvastam, és amikor kezdtem megismerni, akkor egyre több problémával szembesültem én is a Biblia tanulmányozás során. Ezekből szeretném kiemelni a legfontosabbakat. A millennium, tehát az ezer éves birodalom szó szerinti értelmezésének problémái a Jelenések könyve 20. része fényében. Az első az, hogy a Jelenések könyve az nem olyan bibliai könyv, mint például a Máté evangéliuma vagy a Páli levelek, hanem ez az egyetlen olyan bibliai könyv, amelynek a műfaja apokaliptikus irodalmi műfaj, ami önmagában azt a tényt hordozza, hogy szimbólumokkal, jelképekkel, metaforákkal teli könyv. És ezeknek a szimbólumoknak a megértése az nem is olyan egyszerű. Az is tény, hogyha nézzük a jelenések könyve 20. részében a 4., 5., 6. verseket, akkor nem földi trónokról olvasunk, csak azt olvasjuk, hogy látték királyi székeket. És azt olvasjuk, hogy leültek azokra, és adatott nekik ítélettétel, és azoknak lelkeit. Akik szó szerinti értelemben értik, premillenaristák, diszpenzációnisták, azok az első feltámadás alatt testi feltámadást értenek, most hagyj jegyezzem meg. Feltámadnak ugye a hívők, és feltámadott testben élnek a Földön. Ez a premillenarista nézethez tartozó. De a szakaszban egyszerűen az elsődleges jelentés, ami a szimbolikus kép leírásában benne van, még nem értjük, hogy mit jelent a szimbólum, csak hogy mi van a képben, azt látjuk, hogy lelkek. A Szentírásban, Ó és Új Szövetségben egyaránt, amikor feltámadásról olvasunk, testi feltámadásról, akkor, tehát a testi feltámadás idejéről, leírásáról, akkor mindig a hívők és a nem hívők egyetemes feltámadása van minden bibliai helyen. Egyértelmű a Biblia egész alapján ez. Ezért problémás, hogyha valaki azt mondja, hogy ez az első feltámadás, ez problémás, hogy és azt érti, hogy ez testi feltámadás, és csak a hívők feltámadása, mert a folytatásban olvasunk egyetemes feltámadásról a 8. verstől kezdődően ebben a szakaszban. Ez egy probléma, hogyha mindenütt máshol a Bibliában egyetemes, hívők és nem hívők egyszeri feltámadása, testi feltámadása, helyes-e az, ha valaki azt mondja, hogy hívők feltámadása 1000 évvel megelőzi a nem hívők feltámadását. A diszpenzációnista teológiai nézethez kapcsolódóan kell hangsúlyozni, hogy az ószövetségi ígéretek beteljesedése az új szövetség értelmében bekövetkezett. Ez egy nagyon fontos reformátori alapelv. Az új szövetség azt hirdeti, hogy beteljesedtek az ígéretek Jézus első jövetelével. Kiteljesíti majd az Úr Jézus az ő népére vonatkozó ígéreteket az örökké valóság boldogságában, de Izraelre vonatkozóan az Izraelnek szóló földi ígéretekre vonatkozóan az új szövetségben azt látjuk, hogy az új szövetség az Izraelnek szóló ígéreteket lelki módon beteljesedettként értelmezi. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy például az Ószövetséget is ugye követnie kellett az új szövetségnek, és a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy amikor az új szövetség elérkezett a 8. részben, akkor ami ó, az elavul, az megszűnik. A diszpenzációista nézettel szemben nagyon azt kell hangsúlyozni, hogy az új szövetség fényében nincs szükség arra, hogy Isten vagy az Úr Jézus beteljesítsen még valamit azokból az ígéretekből, amiket az Ószövetségben Izraelnek adott, mert azok beteljesedtek. És magában az Ószövetségben is arról olvasunk, hogy lesz földi kor, lesz földi aranykor, hogy mondjam most elképesen, az arany kifejezés, aranykor, de ez az új ég és az új föld dicsősége. A 19. részben a jelenések könyve 19. rész végén azt olvassuk, hogy egy nagy csatára gyűlnek össze Jézus ellen, akinek a második eljövetele leírása történik itt, királyok királya és uraknak uraként jön el Jézus, és vele szemben ott vannak a pogányok, ott vannak a hadsereg, egy csata képe van előttünk, csatára nem kerül sor, mert Jézus, a győztes Jézus elpusztítja az ellenséget. És ezt a kifejezést olvasok a 21. versben, a többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával. És itt a többiek azokra vonatkozik, akik ott a csatában résztvevők. A fontos tehát, hogy Jézus eljövetele és egy hatalmas csata, de a csata el se kezdődik, mert Jézus elpusztítja az ellenséget. És a kép, a szimbolikus képpel leírt történeti valóság, tehát Jézus eljövetele kapcsán azt mutatja, hogy ítélet és nincs több ember a Földön. És ez az egyik legkomolyabb kritika, amit szeretnék kiemelni, hogy a 19. rész ítéletleírása után hogyan lehetnek még emberek a Földön, hogyha földi szó szerint értelemben millenniumra gondolunk, a premillenialisták vagy a diszpenzációista nézeten levők fényében. Ezt én nem vettem sosem észre, de mikor ezt a igazságot felismertem, ez lett az egyik legfontosabb ér számomra arra, hogy a szó szerinti értelmezés és a földi királyság magyarázata igen problémás e szakasz szerint. Hogy lehetnek még emberek a Földön, mikor eljött Jézus, és az ő ítéletében vége van mindenkinek? Ami az utolsó megjegyzés, a reménység nem egy jövőbeni aranykor várása, hanem új ég és új föld az egész Bibliában. Ez is egy fontos érv. Akik a premillenialista nézethez tartozók, azok azt hangsúlyozzák, hogy ők azért ragaszkodnak egy földi ezeréves királyság valóságához a jövőben, mert úgy értelmezik, hogy a 19. részt idő és sorrendben követi a 20. részben leírtak, és ott van leírva fehéren-feketén, hogy eljött Jézus, és utána ezeréves uralom a Földön. Így jeleztem, hogy ez azért problémás, de ők ezt hangsúlyozzák, hogy az időrendi egymás utániság és a szó szerint értelmezett szakasz. Viszont azt ők sem veszik észre sajnos, hogy az egész Bibliában nem egy e földi életre vonatkozó aranykorról beszél az írás, hanem, ahogy már jeleztem, új égről és új földről. Az Ószövetség is, és az Újszövetség is. Ez egy ilyen köztes időszak a premillenialisták gondolataiban. Van egy köztes ezeréves időszak. De a Bibliában, az egész Bibliában sehol máshol erre nem látunk utalást. A diszpenzációista rendszerben ez az aranykor, ez központi szerepet tölt be majd. Ha valaki olvassa magyarul is ezeket a könyveket, talán egyetért velem, hogy az ezeréves birodalom gondolat az egyik legfontosabb gondolat azok számára, akik várják a földi királyságot a magyarul olvasható könyvekben is. De aláhúzni szeretném újra, a Bibliában, új szövetségben is új ég és új föld várása. Sehol máshol nem szerepel egy köztes aranykor. Ezért szeretnék rátérni, hogy a reformátori igeértelmezés és történelem szemlélet szempontjából milyen bátorító üzenete van az ezeréves birodalom képének a Jelenések könyve 20. részében. A millennium, mint mennyei uralkodás szimbolikus értelme. Itt szeretnék négy megállapítást tenni, ez általános megállapítás. Az első, hogy a Jelenések könyvében, ahogy jeleztem, nagyon sok ószövetségi idézet van. Tele van a Jelenések könyve ószövetségi idézetekkel. És a megértésben szükséges, hogy az ószövetségi idézetek ószövetségi bibliai helyét értsük először meg. Csak mondok egy példát, majd éppen itt jelzem is, Ezékiel könyve 38-39. Részei, éppen ma olvastuk a 39. részt a kalauz szerint, rettenetes csata leírás, igaz, van furcsa, és miért kell kétszer leírni ugyanazt a csatát, mert a 38. részben is ugyanerről a csatáról olvastunk. Gog és Magog csatája. Rettenetes olvasni a Bibliában ítéletes leírásokat, és miért kell kétszer egymás után. És erről a csatáról olvasunk a Jelenések könyve 20. rész 6. versétől következő, tehát a 7. vers utáni szakaszban is. De mit jelent az ószövetségi időben, az ószövetségi bibliai helyen a kijelentés? A következő feladat, mit jelent az az ószövetségi ige az újszövetségi bibliai kijelentés fényében? Mert az újszövetségi bibliai kijelentés az ószövetséget, ahogy jeleztem, van, amikor jelképesen értelmezi. Vagy valami üzenetet fűz hozzá. Tehát még most csak általános megjegyzést teszek, amivel érzékeltetni szeretném, hogy amikor azt mondja valaki, hogy én valamit a Jelenések könyvében szó szerint értelmen veszek, az nem olyan egyszerű, már magában az egész Szentírásnak a megértése fényében is. Mert a jelenések könyvét először az ószövetségi idézet fényében, aztán az ószövetségi idézet újszövetségi jelentése fényében kell meglátni, és ekkor kezd üzenetté válni a híradás. És testvérek, hogy most itt ne legyen félelmünk, hogy akkor nem is fogjuk sose megérteni, és Kálvin talán jó tette, hogy nem is prédikál sose a jelenések könyvéből, mert hát akkor hogy értsük meg? Csak hagy utaljak egy példára, amik a 12. részben, jelenések könyve 12. részében olvasunk arról, hogy az asszony fiút szül, és van egy sárkány, aki meg akar ölni a fiút. Ószövetségi idézetek vannak ott is, újszövetség fényében is, és meg lehet érteni, hogy Jézusra van utalás. Megszületik az Úr Jézus, és a sátán nem tud ártani Jézusnak. A sátánnak a leírását, a sárkány leírását az ószövetség legelejéről is veszi például, mikor a kísértésről beszél. Mit tett a sátán a kísértéskor, ószövetségi történetre utalás, az ószövetségi jelentés, ennek milyen üzenete van az új szövetség fényében, és akkor a jelenések könyve 12. részében ez mit jelent. Azért nem akartam a mostani 20. rész példájából hozni példát, vagy igehéből hozni példát, hogy érzékeltessem, hogy ez az alapelv, ez a reformátori alapelv, hogy ószövetség, új szövetség fényében és üzenet, ez nagyon fontos a jelenések könyvében, mert sokai ószövetségi idézet. A másik, ez már következik az elmondottakból, hogy a világosan érthető bibliai igeszakaszok alapján igyekezzünk megérteni a nehezebben érthetőket. De hát ez minden ige értelmezésre adott. Vannak a Bibliában nehezebben érthető igeszakaszok, a világosabban érthető igeszakaszok segítenek a megértésben. A reformátorok ezért mondták ezt a bibliai elvet, hogy nem csak szólasz, azaz egyedül a Szentírás, szóla szkriptúra, hanem tóta szkriptúra elve, a teljes írás fényében. Nagyon röviden a jelenések könyve műfaját is, még általános gondolatképpen, ez a harmadik, hogy a jelenések könyve egészen, nem csak a 20. rész, az egészen műfaja, ahogy utaltam, apokaliptikus irodalmi műfaj. És a megértése az a 20. résznek is az egész jelenések könyvben elhelyezkedő helye alapján lehetséges. Látszik, hogy a jelenések könyve vége. Ezután már a 21. részben az új égről, új földről olvasunk, meg a 22. is. Tehát a jelenések könyve végére került ez a szakasz. Vajon miért éppen a végére lett oda téve? Ezek kérdések. Amit szeretnék érzékeltetni, hogy a jelenések könyve műfaja, ez az apokaliptikus irodalmi műfaj, az azt jelzi, hogy Jézus Krisztus eljöveteléről, első eljöveteléről, és a második eljöveteléről is akar írni szimbolikus képekkel, és az két eljövetele közti időről is akar írni a jelenések könyve. Tehát nem csak az Úr Jézus jövőbeni eljöveteléről akar írni. Vannak, akik csak így értelmezik a jelenések könyvét. De az egész Biblia fényében és a jelenések könyve műfolya alapján elmondható a szimbolikus képek, képsorozatok ezt egyértelműen jelzik, hogy van szó Jézus első jöveteléről, második jöveteléről, meg a köztes időszakról és a két jövetele közti időről, illetve a második jövetelét kísérő eseményekről, meg az azutáni örökkévalóság boldogságáról is. De a jelenések könyve műfaja is érzékeltető, hogy nem csak valamikor távoli jövőben bekövetkező dolgokról akar írni ez a könyv. És a műfajhoz kapcsolódóan hagyj jegyezzem meg, hogy a szimbólumok megértésénél először azt kell észrevenni, hogy van az adott szövegnek, ami általában legtöbbször valamilyen látomás, látomásban lát valamit János, van a látomásnak a szintje. Mit lát János? Lát például egy megöletett bárányt a 4.-5. részekben. Tehát a látomás szintjén, ahogy olvasom a Bibliát, látok egy megöletett bárányt. A másik szint a vonatkoztatási szint. Hogy ez a megöletett bárány vajon kire vagy mire vonatkozhat, a Jelenések könyvében. És ahogy az egész Bibliát olvassuk, és az egész könyvet, a Jelenések könyvét, észreveszünk, hogy ez a megöletett báránylátomás, ez Jézusra vonatkozik. És még van még egy szint, a szimbolikus jelentés szintje, mert az apokaliptikus iratnak, mint műfajnak ez a jellemzője, hogy van egy látomás szint, van egy vonatkoztatási szint, és van egy jelentés. Mit akar elmondani a trón mellett álló és az isteni trónon ülő kezéből egy tekercset elvevő megöletett bárány szimbolikus képe? Mit akar ez elmondani? Ez a harmadik jelentés. Ha valamelyik jelentést nem vesztük figyelembe, akkor nem értjük meg a könyvet. Hagy mondjam, testvérek, hogy akik szó szerinti értelemben akarják a Jelenések könyve néhány szimbólumát érteni, legtöbbször csak ezt a vonatkoztatási részt veszik, és a végén így oda keveredünk, és én nekem az már fájdalom volt, amikor arról olvastam, hogy szinte már a 20. századi nagy világbirodalmakat is megemlítették egy-egy magyarázatban akkor, amikor le akarták írni, hogy majd Izrael népét ott Jeruzsálemben milyen támadások érik. És volt szólt Kínáról, Szovjetunióról, ami most már nem is létezik, mert a vonatkoztatási szintet vették csak komolyan, és elfelejtették, hogy van látomás, mi van a látomásban, és mi a szimbolikus jelentés. A reformátori írásmagyarázat nagyon komolyan akarja venni, hogy az apokaliptikus irodalmi formában ez a három szint megértése fontos. És hagyd mondjam egyszerűen, ezt már pasaréti gyülekezetben hallhatták, akik ott voltak a prédikáción, hogy a Jelenések könyve egésze, hogyha veszem ezt, hogy látomás, vonatkoztatás és szimbolikus szint, az egész szét én úgy szeretném jelképezni, mintha lenne egy nagy pezőkép, és ezen a hatalmas pezőképen, amit ugye úgy lehet összerakni, hogy nagyon sok is apró darabból, de a hatalmas pezőképen ott van az Úr Jézus, mint dicsőséges király, de mint vőlegény, aki mellett ott van az ő mennyasszonyi népe, az egyház, akik mi is vagyunk, és ez a mennyasszonyi nép, tehát a mennyasszony és a vőlegény képe ezen a hatalmas pezőképen olyan módon van, hogy a képen szerepelnek a mennyasszony és a vőlegény örömét mutató különböző kis kép darabocskák, vacsora, trón, uralkodás, és szerepelnek olyanok is, amelyek sötétnek tűnnek, mert azt mutatják be, hogy ez a vőlegény, ez a királyi vőlegény, ez azért uralkodik, és uralkodik azok fölött is, akik nem akarják az ő királyi uralmát. A puzzle-képen láthatók sajnos olyanok is, akik nem a mennyasszonyhoz tartoznak. Sötét alakok, de a kép középpontjában a mennyasszony és a vőlegény személye van. Ez azt akarja jelezni, hogy a Jelenések könyve is Jézusról akar beszélni, és el akarja mondani, hogy ő mit érez az övéi iránt. És ezért mi mindent tesz a földi történelemben, mi mindent tett a múltban, és mit készül a jövőben. Mert vigasztaló és bátorító irat a Jelenések könyve, ez a negyedik megjegyzés. Uralkodik az Úr. Elkezdődött az ő uralma az első jövetelekor, ez most is zajlik, és kiteljesedik második jövetelével. És szeretném igazolni, most már részletekbe menően, hogy a Jelenések könyve 20. része első 6 versében, de különösen is a 4., 5., 6. versekben Jézus uralkodásának egyik valóságát mutatja be, egy bizonyos mennyei uralkodás földi valóságát. És itt látjuk először azt, hogy az Ezékiel 38 és 39. részeiben leírt csata képe, az előjön a 19. rész 15. versétől kezdődő szakaszban, erről már szólt a Jézus eljövetele utolsó ítélet, a 20. rész 8. versében is, ami ugye időileg a látomás idői szintjén követi a millenniumot, tehát a millennium után van valami, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén levő népeket, a Gógot és Magógot. De ugyanez a csata képe Ezékiel 38-39-ből előjön a 16. rész 12. versében is, és az a szövegkörnyezetben, ahol a bizonyos armagedoni csatáról olvasunk. Tehát egy nagy csata képe, egy végső csata képe, amely csatára a gonosz, az ő angyalain keresztül is csábítja azokat, akik nem fogadják el Jézus uralmát. Ez a fontos, hogy a Jelenések könyve 20. részében a millennium látomásos leírása időileg megelőzi ezt a csatát. Jelenések 19. Jézus eljövetelének a leírása, akkor Jézus eljövetele a millennium után, és nem a millennium előtt. A Jelenések könyve 12. részében arról olvasunk, hogy Jézus megszületik látomás szimbolikus kép jelentésében. És a Jelenések könyve 11. része végén Jézus eljövetelére utalás történik. Tehát a Jelenések könyvben önmagában az biztos, hogy például a 11. és 12. részekben leírt események, azok az egyik Jézus eljövetele, tehát az a világ vége, de a 12. rész ugrik Jézus születése idejére, és arról akar írni. És hagyd mondjam, hogy a Jelenések könyve több más szakaszában is van észrevehető ez a jellemző. Általában, amikor erre az Ezékiel könyvbeli csatára van utalás a könyvben, máshol is, akkor mindig utána az Úr Jézus első jöveteléhez kapcsolódóan valamilyen lelki igazságot mond el a könyv. A Jelenések könyve tehát nem úgy beszél, itt a 20. részben sem, hogy időrendi sorrendben mi követi egymást, tehát nem időrendi sorrend van a 19-20. Rész között, ennek az ismétlődő összefoglalás a prófétai iratokban igazság fényében, meg a Jelenések könyve 12. részére való utalás is ezt jelzi, érzékelteti, hanem valamit akar mondani Jézus uralkodásáról. És a 20. részben ezért Jézus első jövetelére történik utalás. Mindjárt jelzem, hogy mivel. A első három versben is, meg a 4.-6. versekben olvasjuk ezt a bizonyos 1000 esztendőt, ami jelképesen a 10-nek ugye a sokszorosa, a 10 az a teljesség száma, tökéletesség, teljesség száma, és ennek a köbe az 1000. Tehát az látszik, hogy az 1000 esztendő az egy szimbolikus, jelképes kifejezése egy bizonyos időszaknak. És ez azért fontos, ez a szimbolikus jellemző, mert az 1000 esztendőnek a végén egy kevés időre eloldatik a sátán. Olvassuk a 7. versben. Mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik a fogságából. Az 1000 esztendő jelképes értelme Jézus két jövetele közti korra vonatkozik. Itt megint fontos, hagyj húzzam el, hogy értsük, hogy valaki félre ne értse, akik földi 1000 esztendőt várnak, azok a jövőben Jézus eljöveteléhez kapcsolódóan. A reformátori értelmezés arra mutat, hogy Jézus első jövetelekor bekövetkezett uralom, és a második jöveteléig tartó uralom jelképes értelméről van szó. És most érthetjük meg, hogy miért is. Mire vonatkozik az első három vers? Láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözte azt 1000 esztendőre, veti őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételi ő felette, hogy többi el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő. Aztán el kell neki oldoztatni egy kevés időre. És erről az eloldoztatásról olvashatunk a 7. versben, ahogy jeleztem. A 19. rész utolsó néhány versében leírta azt a könyv, hogy hogyan ítéli meg Jézus jövetelekor az ő ellene fellázadó embertömegeket, akik akkor élnek, és a sátán két csatlósát, a fenevadat és a hamis prófétát. És az egész könyvben ezek a Jézus ellenségei felsorolása fordított sorrendben jönnek. Először megjelenik a sátán, mint Jézus ellensége 12. résztől kezdődően. Aztán jönnek a fenevadak, aztán beszél azokról, akik mint emberek, ez a Babilonra vonatkozó kifejezések a 17. részben például, tehát sátán, fenevad, hamis proféta és a tömegek, embertömegek Jézus ellen. És ezeknek az ellenségeknek a megítéltetése fordított sorrendben. Ez egy ilyen apokaliptikus irathoz kapcsolódó költői jellegzetesség, hogy megfordítva írja le a megítéltetésüket. Először a tömegek, aztán a két csatlós, és a sátánnak a megítélése az a 19. rész végénél még nem találhatik. A 20. részben olvassuk a sátán megítélésének a leírását, de az az érdekes, hogy nem itt a megkötözésnél, hanem majd csak a 7. verstől kezdődő szakaszban, amikor a sátán is belevettetik az égő tüzes kénköves tóba, ami az örök kárhozat képe a könyvben. Most a sátán megítélése akkor hogyan is történik? Akik szó szerint értik, azt mondják, hogy Jézus eljön, millenium, és a millenium alatt a sátán nem tud senkinek ártani, mert megkötöztetik, ahogy olvastuk itt, hogy lánccal és börtönben. De hogy a szó szerinti jelentésnek az értelme az problémás. Most a láncot is szó szerint kell venni, a börtönt is szó szerint, az angyalt is szó szerint. Tehát hagyj elejtsem meg azt, hogy a látomásképe, vonatkoztatásképe és a szimbolikus jelentés képe ebben az első három versben nem is olyan egyszerű. A reformátori írásmagyarázat arra hívja fel a figyelmet, hogy a sátán megkötözése az az egész új szövetségben Jézus Krisztus első jöveteléhez kötődik. Jézus azt mondta, elérkezett az Isten országa. Ha én Isten újjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. És nagyon érdekes, hogy a Máté evangélium a 12. részében, a 26-tól 29. versekben ez a megkötözni kifejezés szerepel is. Abban a példában, amikor Jézus azt mondja, hogy avagy mi módon mehet be valaki a hatalmas házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. A megkötözi a hatalmast, megkötözi ugyanez a szó, az a sátára vonatkozik Jézus szavaiban, a Máté evangéliumában. Tehát a Máté evangélium a 12. része fényében, a jelenések könyve 20. része arra helyezi a hangsúlyt, hogy a sátán megítéltetése elkezdődött Jézus első jövetelekor. Hagy utaljak még bár igére, mert ez egy fontos érv a reformátori értelmezésben. Az új szövetség más helyén is arról olvashatunk, hogy a sátán levettetett. A jelenések 12-13-ban is, de a János evangélium a 12. rész 31. versében is. Akkor, amikor görögök akarnak Jézushoz jönni, és oda vezetik majd őket Jézushoz, és Jézus akkor beszél arról, hogy láttam a sátánt, mint ami levettetett. Megítéltetett a sátán, János 16-11. Lefegyvereztetett a sátán és a démonai, Kolossé 2-15. És van egy nagyon fontos szó, Zsidókhoz írt levél 2. rész 14. versében, megsemmisítetett a sátán. Ezt hagy olvassam föl, mert a megsemmisítés ugye a jelentésben arra utal, hogy akkor kész, vége van. De ez a megsemmisítés a sátán Jézus általi legyőzetésére utal, mikor azt mondja, Zsidókhoz írt levél 12. rész, mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképp részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt. Tehát az érv, hogy a sátán megkötözése itt azt kell, hogy jelentse, akik szó szerint értik ezt a szakaszt, hogy nincs semmilyen mozgásképessége, ez az év azért sem áll meg, mert a Zsidókhoz írt levélben is ez a szó van, hogy megsemmisítés. De ez nem azt jelenti, hogy kész, vége, hanem mire utal ez a kifejezés, ez a szövegkörnyezetből látszik. Csak jelezni akartam, hogy ezekkel a nagyon erős kifejezésekkel arról beszél, hogy Jézus első jövetelekor kereszthalála feltámadása által a sátára megsemmisítő vereséget mért. Ezt most hagyd mondjam újra, megsemmisítő vereséget mért. A Máté 12-ben azt mondja, megkötözi a hatalmast. De ez nem azt jelenti, hogy nincsen semmilyen mozgásképessége, hanem arra utal, hogyha bármit tesz a sátán, A Jézus első jövetele óta az csak annyi lehet, és csak az, ami megengedtetik neki. A Jelenések könyvében is van erről szó, hogy üldözni a 12. részben, hogy üldözni kezdi a sárkány az asszonyt, de nem árthat neki, nem tud ártani neki. Vagy arról olvasunk a Péter első levele 5. részében, hogy a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár keresvénkit elnyeljen. De hogy folytatja? De ti álljatok ellen. Álljatok ellen. Minden előtte van az, minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. A megkötözés tehát nem arra vonatkozik az új szövetség fényében sem, hogy ki van iktatva a sátán teljesen az 1000 éves uralom alatt, hanem arra utal, hogy Jézus legyőzte a sátán megsemmisítő vereséggel. És itt magában a Jelenések könyve 20. részében van a megkötözésnek az oka leírva, azt mondja, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő, aztán el kell neki oldoztatni egy kevés időre, és mi történik, amikor eloldoztatik? És mikor eltelik az 1000 esztendő, a sátán eloldatik a fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén levő népeket, a Gógot és Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. Amikor a sátán megkötözésének vége van, Istentől rendelt időben, akkor elhitetheti a népeket, hogy erre a háborúra vezesse. Tehát az egyik, hogy ne hitethesse el a népeket, a pogányokat, és ebben a jelentésben benne van az is, hogy Jézus első jövetele óta az Úr Jézus uralma nem csak Izrael népe számára, hanem a pogányok között is. És hát ebben élünk mi is. Gondoljunk a Máté evangélium a végére. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Most hogy mondjam így, minden pogányokat. Tehát a hitetés, hogy meg van kötözve, hogy el ne hitesse a népeket, az vonatkozhat arra is mindenképpen, hogy a sátán hatalma korlátozva van. Az ószövetség időben Izrael népe volt az Úr népe, és emlékszünk, hogy sajnos nem nagyon mentek misszióba, és a pogányok Pála Cselekedetek könyve 17. részében arról beszél, hogy a pogányok nem ismerhették Istent, de Jézus első jövetelekor a sátánnak ez a hitető munkája megkötöztetett. A Jelenések könyve 12. részében is, a 9. versben van szó erről. Ezeket azért mondom, hogy mindig igyekezzem mutatni, hogy nem csak a 20. részt elemezzük most, hanem a Jelenések könyvét is, pár más helyekről is az Új Szövetség meg Ószövetség fényében mondom, amiket mondok. De ami fontos és fontosabb, hogy ez a bizonyos hitetés, ha bekövetkezhet az 1000 esztendő végén, ez a elengedtetik egy időre, akkor elhitetheti a pogányokat, a népeket, hogy erre a csatára vezesse fel őket. Erről van szó a 16. részben, erről a csatáról volt szó a 19. is jeleztem. Ami bátorító, mert mi ebben a bátorító? Az, hogy az a bizonyos csata, ami megelőzi az Úr Jézus jövetelét, amikor az gonosznak, most lehetne beszélni az Antikrisztusról, a bűnemberéről, de most nincs erre idő, de a gonosznak a legintenzívebb megnyilvánulása lehet a földi életben, amikor Isten népének nagy szenvedésében lehet majd része, ennek a bizonyos időnek az eljövetele is az Úr kezében van. Akkor következik be ez az idő, amikor a sátán engedélyt kap arra, hogy ez az idő eljöjjön. Én ezt a jelentést szeretném aláhúzni, hogy magában a 20. részben ott van a megkötözés értelme, hogy elengedtetik, hogy aztán elhitesse a népeket. Amíg a sátán megkötözve van, a 20. rész azt mutatja, addig az az idő nem jöhet el. Akármilyen gonosz is lehet ez a világ, akármennyire is látható az embereknek, a társadalmaknak az Isten ellenessége, ez a leggonoszabb idő, amikor ez a bizonyos csata ideje eljön, ez csak akkor következik be, amikor engedélyt kap a sátán, és nem hamarabb. Azért kellett részletesen erről a részről beszélni, mert akik a szó szerint értelmet vallják, mindig ezt hangsúlyozzák, hogy hogy lehet itt szimbolikusan érteni, hogy mondható az el, hogy most Jézus két jövetele közti időszakban, mostani korunkban, amivel mi is élünk, most van a sátán megkötözve. Azt szerettem volna igazolni a Bibliából és ebből a szakaszból, hogy ez nem azt jelenti, hogy a sátán nem működhet. Éppen azt jelenti, hogy csak annyit működhet a sátán, amennyire engedélyt kap. De semmiképpen nem jöhet el a sátáni hitetés és az utolsó csata ideje, csak amikor erre engedélyt kapott. Itt tehát az első három versben az Úr Jézus uralmának a földi életünkre és a földre vonatkoztatott jellegzetessége van bemutatva. A negyedik, hatodik versekben, ami az ezeréves birodalomnak a legkonkrétabb textusa, pedig látjuk, hogy mennyei szintére váltunk. Valami a mennyei szintéren történik, mert a királyi székek a Jelenések könyvében, és ahol Jézus is ott van a királyi széken, az mindig a mennyei szintéren van, a látomásos képeket figyelve. És azt olvassuk, hogy látám azoknak lelke itt. Tehát nem feltámadott testben élők, hanem a mennyben Krisztussal uralkodó mártírok, itt valószínűleg két csapat, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra, kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. Itt tehát a Jézushoz hűséges maradt hívők, illetve mártírok, akiknek fejüket vették, meghalásuk utáni állapota mutattatik be. Nagyon fontos tehát, mikor azt mondja, ez az első feltámadás, akkor itt nem a fizikai feltámadásra kell gondolni, hanem a fizikai halál utáni meghalás utáni állapotra. Ezt most szeretném újra mondani. Tehát nem a fizikai feltámadás, az első feltámadás, a reformátori magyarázat szerint, hanem a fizikai, biológiai halál meghalás utáni állapotra. Mert azt olvassuk, látám azoknak lelke itt. Az első feltámadás van szembeállítva a második halál kifejezéssel. Azt mondja, boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. Az egyetemes feltámadásról a következő versekben van szó, tehát kérdés, hogy akkor ez az első feltámadás hogy nem azt jelenti, hogy fizikai feltámadás, és csak a hívők feltámadása, ahogy a szó szerint értelmet vallók szeretnék ezt hangsúlyozni. Hogy mondhatjuk azt, hogy a negyedik, ötödik, hatodik versekben a meghalás utáni állapota a hívőknek? Milyen érvek lehetnek erre? Szeretném kiemelni, hogy a János Evangélium a 5. részében, a 24. 29. versében Jézus arról beszél, hogy vannak lelki halottak, akik amikor hallják az Úr Jézus szavát, életre kelnek a szó lelki értelmében. És aztán beszél arról, hogy vannak a halottak, fizikai értelemben halottak, akik hallják Jézus szavát és életre kelnek a szó fizikai értelmében. Most nem olvasom fel. A János Evangélium a 5. rész 24. 29. versek. Egyszer arról beszél, hogy lelki halottak életre kelnek, hallva Jézus hangját, aztán meg arról van szó, hogy fizikai halottak életre kelnek, tehát fizikailag feltámadnak, mert hallják Jézus hangját. Egy szakaszon belül szó van lelki értelemben feltámadásról, életre kelésről, meg fizikai értelemben feltámadásról, vagy életre kelésről. Ez azért fontos, mert itt ebben a szakaszban is arról olvasunk, hogy ez az első feltámadás, majd azt mondja, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, vagy nem támadtak föl, amíg betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. A Jelenések könyve 6. része 9. verseiben arról olvasunk, hogy ott is elhunyt hívők lelkei beszélnek a trónon ülőhöz, hogy Uram, meddig nem ítélsz még? Meddig nem ítéled meg azokat, akik minket bántottak? És vigasztaltatnak, azt mondják, még türelem egy picit, még nem telt be azok száma, akik hozzátok hasonlóan elhunynak majd, kivégeztetnek, de adatnak nekik fehér ruhák. Az a fontos, hogy a Jelenések könyve 6. részében is az 5. pecsét felszakítása jelképe, szimbolikus képe ez. Ott szintén arról van szó, hogy a hívők lelkei ott a mennyei trónnál léteznek, mert beszélnek, vigasztaltatnak. A Jelenések könyvében tehát ezen a két helyen biztosan szerepelhet az, illetve szerepel is, én ezt vallom, hogy a meghalt hívők, akik nagyon durva halált haltak, kivégeztettek, fejüket vették, és emlékszünk, az első század üldözéseiben vitték őket az állatok elé. Rettenetes halált haltak, fizikai, biológiai haláluk rettenetes volt, mint az Úr Jézusé. A fizikai halál árthatott nekik, de a fizikai haláluk után azonnal a mennyei szintéren vannak az Úrral. Éltek és uralkodtak, 6. részben vigasztaltattak. És ez az ezer esztendő arra utal, hogy ez egy meghatározott idő, amely addig tart, amíg nem jön az egyetemes feltámadás, tehát a fizikai dicsőséges feltámadás ideje, ami után pedig, ugye a feltámadásunk, ez nem is utána, a feltámadásunkkal egy időben pedig az örökké valóság boldogsága, új ég és új föld dicsősége. Ez a köztes idő, itt egy köztes idő vagy köztes állapot arra vonatkozik, amit tehát az Úr Jézus eljövetelig és a feltámadásig jellemzi azokat, akik elhunyt hívők. Édesapám is ezek közé tartozik. Őket nevezi a teológia Ecclesia Triumphansnak, a dicsőséges egyháznak, akik már dicsőségben vannak az Úr jelenlétében. De ez nem a végidő, az utolsó időnek a legboldogabb állapota, ennél lesz egy boldogabb is, amikor Jézus eljön, amikor testük is feltámad. Mert feltámadott testben élhetnek a hívők az Úrral, az örökké valóságban, az új égen és az új földön. Nagyon beszédes az is, amit a Lukács evangélium a 20. részében olvasunk. A Lukács evangélium a 20. részében sadduceusok, akik tagadják a feltámadást, megkérdezik Jézust, hogy is lesz ez a feltámadás. És Jézus, amikor erről beszél, akkor arról beszél, hogy az atyák is a feltámadás fiai. Elolvasom 34. verstől. És mondta Jézus, 34. vers, e világ fiai házasodnak és férhez adatnak, de akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, fontos, halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férhez nem adatnak, mert meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és az Isten fiai, mivel a feltámadás fiai. Hogy pedig a halottak föltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám istenének, és Izsák istenének, és Jákob istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene, mert mindenek élnek ő neki. Hogy a halottak feltámadnak, és itt a feltámadás óta a feltámadás fiai, mondja Jézus. De nagyon érdekes, hogy amikor mégis beszél, akkor az ősatyák Ábrahám, Izsák, Jákob, Istene az Isten, és ők nem holtak az Isten számára, hanem élnek. És itt az élnek kifejezés ugyanaz, mint a Jelenések könyve 20. részében, hogy éltek és uralkodtak. Itt élnek, jelen időben van. Nem majd élni fognak Istennek valamikor az ősatyák, hanem most is élnek. És a mostani életük is azt igazolja, hogy feltámadás, hogy a feltámadás sé az utolsó szó, ami a hangsúlyos, hogy ez a szakasz Jézus számára a feltámadás igazolása a sadduceusokkal szemben, de a sadduceusok nem hitték a halál utáni létet sem. Ők tagadták azt, hogy a hívő meghal, és akkor utána a lelke él az Úrnál. És Jézus nagyon érdekes, hogy amikor beszél a sadduceusoknak, beleteszi ezt is, hogy mennyire tévedtek. Nem csak, hogy feltámadás lesz, biológiai feltámadás, hanem a feltámadáshoz tartozik az is, hogy már most is élnek. Ábrahám, Izsák és Jákob élnek. Ez is a feltámadás igazolása. Ez azért fontos érv, mert az első feltámadás kifejezés megértésében segít majd Jézusnak ez a szava. De előtte még két dolgot hagy említsek. amit itt látunk, hogy a jelenések könyve 14. része 13. versében is arról van szó, ott is van egy boldog mondás, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg mostantól fogva, mert megnyugosznak fáradtságuktól, cselekedeteik követik őket. Itt a jelenések könyve 20. részében is boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Ott is a elhunyt hívők boldogságáról beszél, de még nem a testi feltámadáshoz kapcsolódóan. És a korintusi második levél 5. részére szeretnék utalni, ahol arról olvasunk, hogy Pál azt mondja, hogy kívánunk úgy elköltözni Krisztushoz, hogy közben ne kellene levetni valamilyen testi hajlékot. Most a sátorban élünk, és itt a testére utal, bárcsak az lehetne, hogy úgy élnénk át az Úr Jézussal való élet lehetőségét, hogy nem kéne levetközni ezt a mostani hajlékot. És arról van szó, hogy van nekünk hajlékunk a meghalásunk után is. 2 Korintus 5. És hadd idézzem Calvinnak a szavait, nem szó szerint idézett, de ez van a magyarázatában, hogy az a bizonyos hajlék, amiről ott Pál beszél, az még nem a feltámadott test, és majd testvérek nézzék meg, hanem így mondja Calvin, hogy ennek a hajléknak a kezdete a lélek boldog állapota a halál után, a befejezése pedig a dicsőséges feltámadás. Arra utal Calvin a magyarázatával, hogy valami már nagyon jó a meghalás után is a hívő embernek a boldogsága miatt, nagyon jó, de még nincs befejezve ez a boldogság és ez az állapot. Az ezer esztendő, mint meghatározott idő azt jelzi, hogy nem ez a végső állapota a hívőknek, az említett igékben pedig azt akartam jelezni, igazolni az Új Szövetség más helyéről, meg a Jelenések könyvéből is, hogy van szó a meghalt, nagyon kemény biológiai halállal meghalt hívő emberek boldog állapotáról a mennyben. És a Jelenések könyve 20. része 4. versétől kezdődő kép erre utal. Amikor a Szmirnai gyülekezetnek azt mondja, légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját, utána azt is mondja, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. Ott is a második halál a Szmirnai gyülekezetnél. Neked adom az életnek koronáját. Az élet koronájához nem csak a feltámadás dicsősége tartozhat, hanem a meghalás utáni állapot boldogsága és öröme is. És mivel annak nem árt a második halál, tehát a második halál, mint kifejezés szerepel a Szmirnai gyülekezethez írt levélben, majd erről hallunk is az evangélizáción. A Jelenések könyve 20. része, amikor a második halálról beszél, mindenképp úgy értelmezhető, hogy amit Szmirnának írt Jézus a levélben, az vonatkozhat a 20. részünkre is, hiszen a kifejezés ugyanaz. Valamit a második halállal kapcsolatban akar mondani. Jézus, nem árt a második halál, aki hű, mint halálig. Mit olvastunk a Jelenések 20-ban? Azok lelkei, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, meg az Isten beszédéért, akik nem imádták a fenevadat és annak bélyegét, nem vették a homlokukra. Hűek voltak, mint halálig. És nem árt a második halál. Ez a vége. Számomra a legdöntőbb érv az első feltámadás jelentése megértésében a 21. rész első 4 verse. Ezek után látték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én János láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, azok népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet a szemeikről, a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Mert az elsők elmúltak. Az elsők kifejezés az Új Szövetségben egy nagyon fontos kifejezés. Gondoljunk arra, hogy első Ádám és utolsó Ádám, amikor Ádám bűnére utal, meg Jézus győzelmére. Vagy gondoljunk arra, ami a zsidókhoz írt levélben. Ha az első tökéletes lett volna, nem lett volna második, vagy utolsó. Tehát az első, amikor az Új Szövetségben szerepel, akkor ez nem sorrendi elsőséget akar mutatni, hogy első, másik, harmadik. Az első feltámadás kifejezést, mikor olvassuk, az egész újszövetség fényében ennek a szónak a használata miatt azt kell mondani, hogy nehogy arra gondoljak, hogy utána az lesz, hogy második, harmadik, negyedik feltámadás. És hogy ez fontos, ez abban is látszik, hogy nagyon érdekes, hogy nem beszél a jelenések könyve és a Szentírás sehol máshol második, harmadik feltámadásról. Annyit mond, hogy első feltámadás. És érdekes, hogy amikor meg azt akarja mondani, hogy második halál, nem azt mondja, hogy első halál, csak azt mondja, hogy halál. Tehát az első feltámadás és második halál kapcsolata. És akkor most, hogy mondja ki megint egy fontos igazságot, az első kifejezés mindig azt akarja mondani, hogy valami minőségileg más, mint az azt követő. Az első minőségileg más, mint a második, vagy az utolsó. Most ha veszük a többit. Első Ádám, második Ádám. Vagy első Ádám, utolsó Ádám. Az első az földi, az utolsó, ugye mennyei, Jézusra vonatkoztatva. És mit olvastam itt? Az elsők elmúltak. Azaz, elmúlik az az állapot, elmúlik az az időszak, elmúlik az a boldogság, amit az első feltámadás jelent. Hiszen az elsők elmúltak. És testvérek, milyen jó, hogy elmúlik az, hogy boldog állapot a mennyben az Úrnál a lelkünknek, ha esetleg meghalunk. Mert régen rossz lenne, hogyha ez lenne az örökké valóság boldogsága, hogy csak a lelkünk boldog, a testünk meg eltemetetett és itt van. De ugye olyan jó, hogy a jelenések könyve sem a 20. része fejeződik be, nem 21-22. Beszél a 24. részben már az új ég, új föld dicsőségéről, és azt mondja, hogy ez olyan boldogság, ez olyan dicsőség, aminél az elsők elmúlnak. Az első közt tartoztak a fájdalom, a halál, a könny, és hagyd mondjam így, hogy az első feltámadás is elmúlik. Ebben a értelemben. Ez nincs benne itt az igében a 21. részben, de mivel az első feltámadás, mint kifejezés hordozza ezt, hogy első, ezért, és a jelentése is áll. Mert a mennyei dicsőség az elhunyt hívők lelkeinek. Boldog állapot, de ennél van egy boldogabb. Pál azt mondta, kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez nekem jobb. De azt is mondja, de jobb lenne itt lenni veletek, és ha kell, maradok nálatok. Nagyon jó és boldog állapot a halál utáni boldogság, de az elsők elmúlnak. És szeretném kiemelni, hogy az első feltámadás, mint egy kifejezés utal erre a boldog állapotra, de nem ez a legboldogabb. Mikor azt mondja boldog és szent, a szent szóval azt akarja jelezni, hogy az Úrhoz tartozó, és az örökké valóság szomorú igazsága az, hogy aki nem tartozik az Úrhoz, az a második halálban örökre szenvedni fog. A második halál az az örök szenvedés ideje. Szent, aki az Úrhoz tartozik, már a meghalása után is, de aki nem részes az első feltámadásnak, aki nem az Úrnál van meghalása után, az nem szent, az nem tartozik az Úrhoz. És annak sajnos ártani fog a második halál. Ez a rettenetes. A szent azt jelenti, az Úrhoz tartozik. Itt a földi életben is, a meghalása után is, és az Úrhoz tartozik a Jézus eljövetelekor, a dicsőséges feltámadáskor is, és azután is. Papi szolgálatot végeznek, itt azt szeretném csak kiemelni, hogy a hív ember, olvassuk az Újszövetségben, papi szolgálatot végzünk a földi életben, Pál ezért mondta, kívánok veletek maradni, Filippiek, mert akkor itt szolgálok. Ha eljön a meghalás pillanata, papi szolgálatot végzünk az Úrnál, de csak a lelkünk, és hogyha eljön a feltámadás dicsősége, új ég, új föld, akkor papi szolgálatot végzünk. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, előtte pedig ez van a 22. részben, az ő szolgái szolgálnak neki. A görög kifejezés itt a papi szolgálatra utal. Mit csinálnak még a papi szolgálaton kívül az első feltámadás részesei? Éltek és uralkodtak a Krisztussal. Ez, hogy legyen a zárszó, éltek és uralkodtak a Krisztussal. Tehát a meghalásunk utáni állapot nem semmittevés, nem alvás, ahogy az adventista tévtanítás vallja, nem semmittevés, nem alvás, hanem a hívő ember meghalás utáni állapota, ez a boldog állapot az Úrnál, az ezer éves birodalom ilyen jelképes értelemben, szimbolikusan, a mennyei dicsőségben együtt uralkodni Krisztussal, élni és uralkodni. A mennyasszony uralkodik a vőlegénnyel, de ez még nem a kiteljesedett örökké valóság uralma, az akkor jön el, mikor az új ég és az új föld dicsősége érkezik el. Az Ezékiel könyve 37. részétől kezdődően ilyen feltámadás jelképes értelme van, 38-39. Részekben csata, a 40. résztől kezdődően pedig az új ég és az új föld gyönyörű leírása. Az Ezékiel könyve részei, utolsó részei és a Jelenések könyve 20., 21., 22. részei párhuzamot mutatnak a hívő emberek boldog állapotáról. Jézus Krisztus uralkodik, már most uralkodik, a sátán korlátozott erővel rendelkezik, az evangélium ügye győzelmet arat, Isten határozza meg a sátán bármilyen mozgásterét e földi életben is, a testi halál után boldogság vár az Úrnál, uralom, papi szolgálat a hívőknek, ez hatalmas vigasztalás és reménység, de a legnagyobb reménység az, és ez a végcél, hogy nem a mennyország dicsőséges öröme az igazi boldogság, hanem az új ég és az új föld dicsősége, mert az elsők elmúlnak. De az elsők elmúlása után valami olyan jön minőségileg, ami az Ó és az Új Szövetség legnagyobb örömhíre. Jézus eljött, dicsőséges úrként, nem úgy, mint első jövetelekor, hanem az ő ígérete szerint, dicsőségesen, és az ő eljövetelével elhozta a dicsőséges feltámadást, és az új ég és az új föld örömét. Köszönöm a figyelmet. Szeretném megköszönni a türelmet is.
Megköszönjük Tibornak a előadást, ami kimerítette a témát is, meg a hallgatóságot is. Utána, hogyha valakinek kérdése Igen. van, Tiborral lehet beszélgetni, meg a következő években is, reméljük. Akkor fejezzük be egy imádsággal, és aztán megkérjük Tibort, hogy egy áldást mondja. Urunk, a mennyei titkokba avasz be minket, ami kijelentésedben le van írva. Köszönjük, hogy a teljes szentírás tőled ihletett, és az egészet együtt tekinthetjük, és az egész együtt a te országodról, a te teremtésedről, a te örök világodról ad kijelentést. Köszönjük neked, hogyha most is egy kicsit többet érthettünk meg ebből, és kérünk, hogy formáld a mi gondolkodásunkat, és köszönjük azt a reménységet, amivel tekinthetünk a jövőbe, és köszönjük azt a reménységet, amivel a mostani földi életünket is láthatjuk. Így köszönjük neked ezt az előadást, és kérünk, hogy a továbbiakban is beszélj velünk a te igéden keresztül. Amen.
Testvérek, az Úr áldását én a római levélből szeretném hirdetni mindannyiunknak, a római levél 15. részéből. A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Isten áldjon mindenkit, és ha valaki szeretne, lehet személyesen is beszélgetni, de adjon nyugodalmat az Úr nekünk este.